Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván ezen a vasárnapon. Írva található Pál apostol Korintusiakhoz írott második levelében, az 5. fejezet 11. versétől a 15. versig terjedő ígérésben eképpen. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révéletbe estünk, Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, folytatva a korintusi második levél magyarázatát, szintén egy nehezebb igeszakasz áll előttünk. De az ige egyházában az ige hirdetés egyik küldetése, hogy Isten igéjét megmagyarázzuk, miként érthetném, ha valaki meg nem magyarázza, miközben könyörgünk azért a csodáért, hogy Isten az ő lelke által elevenítse meg az igét, és a hold betű által megszólaljon közöttünk itt és most a nehéz igen keresztül is az Isten élő üzenete. A hátteret ismerjük már az apostol és a korintusi gyülekezet között. Nagyon feszült volt a viszony. Az apostolt több mindennel vádolták a korintusiak, beszéltünk már erről. Az apostol most kiemel 3 vádpontot. De igazából nem visszavág, nem is megfelel, hanem hitben reagál ezekre a vádpontokra úgy, hogy bizonyságot tesz. Vegyük sorra ezeket a vádpontokat, az erre adott bizonyságtételt, és közben felragyog közöttünk az Isten üzenete, áldott igéje. Az első vádpont így hangzott, hogy az apostol hitető, elhitett embereket, rászed embereket, rábeszél embereket, és ezzel a maga oldalára állítja őket. Valóban egyébként az itt szereplő görög kifejezés ezt jelenti, hogy rábeszélni, de ennek nem hitetés, elhitetés az értelme, hanem evangéliumi értelme van. És ezt fogalmazza meg az apostol, hogy mi, akik közöttetek szolgáltunk, az Úr félelmében járunk. Az Úr félelmében arra nézve, gyönyörűséges ige, hogy a Krisztus szeretete szorongat bennünket. És ez a krisztusi megváltó szeretet, éltető szorongatás, ami azt jelenti, hogy ez a szeretet elküld, kiválaszt és elküld bennünket a szolgálatra, és ezt, hogy értsük, azt jelenti, hogy Isten népe és benne az egyes hívő ember úgy éli meg a kereszténységét, a szolgálatának a lényegét, bárhol van, hogy izgatja az ügy. Izgatja az Isten ügye, a Krisztus ügye. Mert a Krisztus szeretete szorongatja, mert megtapasztalta Krisztus megváltó szeretetét, ez újjászülte, elküldte őt a szolgálatra, és az Úr félelmében éli meg ezt a szorongattatást, utal erre az apostol, más helyen is, mert lesz majd számadás, meg kell állnunk az Isten színe előtt, és csak az ő kegyelméből állhatunk meg, de mégis az Úr félelméből azt következik, hogy tesszük a dolgunkat, izgat a Krisztus ügye. És az apostol bizonyságtétele az első vádponttal kapcsolatban az, hogy igen, az Úr félelmében, a Krisztus szorongató szeretetében úgy izgat bennünket az ügy, hogy valóban meg akarunk győzni embereket Krisztusról. Rá akarjuk beszélni őket a Krisztusra, az evangéliumra. Bátran bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról, és bármit teszünk, bárhol vagyunk, ez a keresztény szolgálat lényege, hogy számot adjunk-e szorongató szeretettel Jézus Krisztus evangéliumáról. Ugye milyen fontos ez a kifejezés, és pontos ez a kifejezés, hogy meggyőzni Krisztusról, rábeszélni Krisztusra, az ige hirdetés, a prédikálás, szóbeli bizonyságtétel, a hit hallásból van, és közben Isten szent lelke cselekszik majd. Mert igen, hitet nem ajándékozhatunk, az Úr cselekszik, az Úr áldja meg a munkánkat, az ő kegyelme adja az eredményt, ő nélküle semmit sem tehetünk, de megfordítom a gondolatot. Ő nélküle, ha direkt vagy indirekt módon nem a Krisztust prédikáljuk, nem az evangéliumot prédikáljuk, szóljuk, éljük ezzel a krisztusi szorongató szeretettel, akkor egyébként minden tevékenységünk és minden szavunk lehet elhitetés, rábeszélés, ámítás, hazugság, mert igazából önmagunkat képviseljük, és nem a szent ügyet, legalábbis ez a veszély, ez a kísértés mindig ott leselkedik. Tehát nem hitető vagyok, hanem az Úr félelmében a Krisztus szeretete szorongat. És bátor bizonyságot teszek, bátor bizonyságot teszünk a Jézus Krisztusról. Ez a szolgálatunk lényege. Aztán a második vádpont így hangzik, hogy az apostol dicsekvő. Az apostol úgy tesz bizonyságot ezzel kapcsolatban, hogy hangsúlyozza, hogy igen, dicsekszem veletek. Itt is említi, meg az első fejezetben is kihangsúlyozza ezt. És valóban a krisztusi szolgálat lényege ez a bizonyságtételen túl, hogy dicsekszünk a másik emberrel. Ki is mondja itt az apostol az igében, hogy a másik ember, mondjuk a családod, vagy most a melletted ülő ember áldott lehetőség arra, Istentől készített lehetőség, hogy végre ne csak önmagaddal foglalkozz, hanem a másik emberrel, dicsekedj. A másik emberre figyelj oda. Ne a magad önző gondolataival, terheivel, sérelmeivel, betegségeivel, és miközben elszakadsz magadtól, és a másikra tudsz odafigyelni, a másikkal dicsekedsz a Krisztusban, közben saját magad sérelmei, gondjai, problémái is oldódnak, a betegségek gyógyul, a tereket le tudod tenni. Dicsekvő vagyok? Igen, dicsekszem veletek. Dicsekedni a másik emberrel. És aztán az apostol ezt a gondolatot is megfordítja. Áldott ez a szentlelkes dialektika Isten igéjében, az apostol gondolatmenetében, hogy dicsekszem veletek, és kérlek benneteket, hogy ki se bántsatok, hanem dicsekedjetek velem. Értitek, hogy dicsekedjünk egymással? Hát ez az egyház egységének, a keresztény szolgálatnak, a keresztény bizonyságtételnek a szívverése, dicsekedni egymással. És ez nem csak azt jelenti, hogy az Isten szent lelkének a világosságában észreveszem a másik emberben az értéket, hanem azt is, hogy építő kritikával észreveszem azt, hogy mit cselekedhetne az Isten benne, hogyha megismerné Jézus Krisztust. Hogy micsoda érték lehetne az élete, az újjászületett élet, igen, bizonyságtétel Jézus Krisztusról. De az egymással való dicsekedés még ennél is többet jelent. Hogy ebben a helyzetben, amiben vagyunk, értsétek jól a kifejezést. Most nem a belső problémáinkkal foglalkozunk, hanem összezárunk. És abban a világban, amiben élünk, abban az Európában együtt megjelenítjük az ősi keresztény hitvallást, egymással dicsekedve, tudva, hogy kik vagyunk, hogy mi a drága kincs, hogy mit bízott ránk az Isten, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. De még tovább megyek, egy kicsit szűkítve a kört magunkra nézve, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk mi magyar reformátusok. Emlékszem még a rendszerváltás idején megjelent első hittankönyvekben az alsó tagozatosoknak ott volt az a vers, amit nagyanyám minden nap elmondott nekem. Szobalta, anélkül, hogy mások ellenében határozta volna meg önmagát, hogy református magyar vagyok, amíg élek, az maradok, megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom. Dicsekedni a másikkal, dicsekedni egymással, dicsekedni bátor bizonyságtétellel, hitvalló bátorsággal, azzal, akik vagyunk, ott, ahová az Isten helyezett bennünket, azzal a drága kincsel, a Krisztusi evangéliummal, amit ránk bízott, és amit csak mi adhatunk tovább. És igazából ez a dicsekvés teológiai, evangéliumi, bibliai magasságokba emelkedik, mert ha a másikkal és egymással hitvalló módon így tudunk dicsekedni, akkor együtt tudjuk dicsérni az Istent, és megmutatni, elmondani hitelesen a világban, hogy mindent tőle kaptunk, és ezért egyedül Istené legyen a dicsőség. Nem hitető vagyok, hanem bizonyságtevő. Nem dicsekvő, hanem veletek dicsekvő, hogy egymással dicsekedjünk, és hogy együtt dicsérhessük az Urat. És a harmadik vádponttal kapcsolatban, ez a legnehezebb, kérek még majd egy kis figyelmet, az apostol szintén bizonyságot tesz. A harmadik vádpont ugyanis így hangzott, hogy az apostol rajongó. Illetve ha figyelmesen hallgattuk az igét, akkor úgy hangzott el, hogy valaki rajongónak tartja, extatikus kegyességnek tartja, túlhajtott kegyességnek, aki nyelveken is szól, mások pedig nem tartották eléggé rajongónak. Ki hívőnek tartotta, túlhívőnek tartotta, hogy lefordítsam, hogy értsük, ki pedig nem tartotta eléggé hívőnek. Nagyon egyszerű most ez a megfogalmazás, csak hogy értsük azt a problémát, ami egyébként a kegyességi irányzatok versengésében ma is itt van közöttünk, most arról az általános problémáról nem is beszélve, hogy kinek ezt tetszik, kinek azt tetszik, kinek semmi sem jó. Nem lehet mindenkinek tetszeni, Jézus Krisztus is mondja, hogy jaj, nektek, ha mindenütt jót mondanak rólatok, és az apostol nem is akarja diplomatikus módon megoldani ezt a problémát, de mégis úgy válaszol, és ez nem arany középút, hogy mind a kettőt fontosnak tartja. Itt idézem a felolvasott szakaszt. Igen, idézőjelben révületbe estünk az Isten szín előtt Istenért, és józanok vagyunk, értetek és közöttetek. Hát ez a kettő együtt a kegyességünk ritmusa. Felmenni minden nap a megdicsőülés hegyére, bibliai értelemben révületbe esni, imádsággal, rendszeres kegyességgel, nyitott Bibliával, az igével a kézben, felmenni a megdicsőülés hegyére, találkozni a feltámadott Jézus Krisztussal, ilyen értelemben elváltozni, részesülni a mennyei világ gazdagságából, és aztán lejönni a völgybe, és minden illúzió nélkül ebben a világban a menny gazdagságát továbbadni a józanság lelkével. Meggazdagítani a világot. Mind a kettőre szükség van, és ez a kettőség azt is jelenti, hogy amikor részesülök a mennyei világ gazdagságából, révületben Istenért, akkor úgy kell lejönnöm a völgybe, hogy amit ott kaptam az Isten közelségében, az ige közelségében, imádságos szívvel, szóval a józanság lelkével a ma emberének át tudjam adni, hogy megértsék, hogy be tudják fogadni, hogy megszólítottak legyenek. Hát ez is az Isten ajándéka, a keresztény szolgálat lényege. Mind a kettőt vállalja az apostol, révületben Istenért, Isten előtt, és józanul a józanság lelkével közöttetek. De, ez az utolsó mondat, ezt a kettőt így egymás mellé tesszük. Mégis mondjuk ki, mondjuk el, hogy olyan ügyet képviselünk, ami joggal igényli a révületünket, de pontosabb kifejezést mondok, az elmélyült Isten kapcsolatunkat, komoly kegyességünket, vagy még pontosabb kifejezést mondok, a szent szenvedélyünket, amely átutatott a józanság lelkével, de még inkább a mennyei erővel és a krisztusi szeretettel. És ebben a szent szenvedélyben, ami sokszor annyira hiányzik belőlünk, tehát olyan terepszínű arccal tudunk szolgálni és jelen lenni az egyházban, mint a minden lenne, és igazából már úgy hagyjuk sodródni magunkat, ez a szent szenvedély azt jelenti, és a magyarban is benne van, de a német Leidenschaftban is benne van, de egyébként a görög kifejezésben, a mártűriában, a tanúságban is benne van az, hogy vállalom ezért az ügyért a szenvedést. A tanúságnak része a szenvedés. A szent szenvedélynek, a Krisztus ügy képviseletének elengedhetetlen része. Ami ott kezdődik, hogy vállalod-e szent szenvedéllyel, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, mondjuk abban, hogy amikor a munkahelyen elmész a közebédre, akkor te meghajtod a fejedet és elmondod az étkezés előtt imádságot. Már valahol itt kezdődik ennek felvállalása. Nyilván a Leidenschaft, a szenvedés, a szent szenvedélyből következő szenvedés ennél sokkal többet jelent. Egy nagyon egyszerű példa volt, de valahol itt kezdődik. Három vádpont. És nem visszavág az apostol, hogy elmélyüljön a feszültség, de nem olcsó kompromisszumokat köt, hanem úgy lesz a békesség munkálója, hogy nem is megfelel, hanem bizonyságot tesz. És ezzel a keresztény szolgálat lényegéről tesz bizonyságot, nem hitetni, hanem rábeszélni a Krisztusra, bátor bizonyságtétel a Krisztusról, nem önhitten dicsekedni, mert miénk van, amit ne kaptunk volna, hanem dicsekedni egymással, dicsekedni a másik emberrel, és dicsérni együtt az Urat, és végül szent szenvedéllyel szolgálni őt. Ez életünknek értelme, öröme, tartalma minden időben. Áldjon meg bennünket ebben. A mindenható Isten úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, aki atyánká lettél a Jézus Krisztusban, köszönjük neked igéd gazdagságát, köszönjük, hogy a nehéz igén keresztül is a te lelked által nem csak megértjük az igét, hanem megnyílik az ige. Köszönjük azt az üzenetet, amit kaphattunk, azt a bátorítást, és különösen azt a kegyelmi ajándékot, amellyel elmondhatjuk, hogy abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy a Krisztus szeretete szorongathat bennünket a magunk helyén, és köszönjük, hogy ebben most megerősítést, útmutatást kaptunk. Urunk, könyörögve kérünk, növeld a mi hitünket, adj erőt a bátor bizonyságtételhez, az egymással, a te igeddel való dicsekedéshez, mert aki dicsekszik, az benned dicsekedjék. És ajándékozz meg bennünket a józanság lelkétől áthatva, szent szenvedéllyel, tanúsággal. Nincs nagyobb szükségünk másra, most különösképpen, mint erre. Add, Urunk, hogy a magunk helyén, házasságban, családban, gyermeknevelésben, munkahelyen, gyülekezetben, egyházban, a világban, azok között, akik között élünk, hadd hirdethessünk, élhessünk téged minden nyomorúságunk ellenére, ezzel a szorongató szeretettel. Urunk, közbenjáró könyörgést mondunk az itt jelenlévőkért, azokért is, akik nem tudtak eljönni. Közbenjáró könyörgést mondunk ifjainkért, időseinkért, az örvendezőkért és a szomorú szívűekért, az egészségesekért és a betegekért. Fohászkodunk hozzád azért a családért, mert gyermeke most a keresztség sákramentumában részesül. Te áld meg őket, gazdagon. A keresztség sákramentumát kiszolgáltató esteres lelkipásztor testvérünkkel együtt. Könyörögve kérünk, Urunk, szeretett egyházunkért, a kereszténység ügyéért, az üldözött keresztényekért, az egész teremtett világért, azokért is, akik még nem ismernek téged, azokért is, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. És most a nemzeti összetartozás napján különösképpen imádkozom népünkért, a Kárpát-medencei magyarságért és szerte a világon minden nemzettestvérünkért. Áldott légy, hogy nem csak nemzeti összetartozások, hanem közös Krisztus hitünk is egybeköt bennünket. Légy továbbra is a mi őriző pásztorunk, a te szorongató életet ajándékozó szereteteddel. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. testvérek figyelmében ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.